Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, vízkereszt ünnepe utáni első vasárnap prédikációs alapigéjét, amelyet megírva találunk a rómaiakhoz írott levél első fejezetében, a 18. verstől kezdve a következőképpen. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen. Azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az őrök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva, alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették, vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Amen. Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket. Mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel. Ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban, férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik téveigésük méltó jutalmát. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, hogyha egyetlen kifejezéssel kell jellemezni ezt az ige szakaszt, szinte a nyitányát a római levélnek, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy kíméletlen őszinteség, vagy kiábrándító valóság, amennyire kiábrándító valóság mondjuk a való világnak nevezett szörnyedvény. Ugyanaz a világ, csak sokkal nagyobb mértékben. De nem csak ennek a leírása, ennek az állapotnak a diagnózisnak a felállítása, hanem arról is szó van, hogy mi volt a folyamat, hogyan jutott el ebbe az állapotba a világ. És nem csak a világ, hanem mi magunk, miért érezzük magunkat olyan kiábrándultnak. Miért vagyunk kiégettek? Miért kell állandóan erről beszélni, hogy kiégettek vagyunk, lelkileg tönkrementünk, félünk? Hogy miért megy tönkre annyi elképzelésünk, vágyunk? Isten igéjének a válasza egyértelmű. Azért, mert a dicsőséget másnak adtuk. Érdekes különben az, hogy arról is szól ez a megjegyzés, hogy ott van az emberben a szükséglet, hogy a dicsőséget odaadja valakinek. Vagy az Istennek adjuk a dicsőséget, vagy valamilyen teremtménynek. Éppen ezért nem értek egyet azzal, amikor valaki azt mondja, hogy tisztelendő úr, vagy kedves Gyuri, én nem vagyok vallásos. Nem vallásos ember nem létezik. Legfeljebb arról van szó, hogy másnak adja a dicsőséget. Odaadja a dicsőséget a pénznek, valaminek odaadja, valamit imád. Nem létezhet vallástalan ember. Vagy amikor azt mondják, hogy én nem tartom a vallásomat. Miért? Evangélikusok kereszteltek, és nem jársz a templomba? Dehogy nem tartod? Tartotta a vallásodat? Csak az nem az evangélikus vallás. Valamilyen más vallás. Én nem tudom, hogy mi, de azt a vallását az ember mindenki tartja. Lehet, hogy át kellene térni, vagy meg kellene térni. Szóval arról van szó, hogy azért vagyunk ilyen kiégettek, belefáradtak, kiábrándultak, mert a dicsőséget másnak adtuk, nem az Istennek. Mi magunk voltunk, akik igényeltük a dicsőséget lényegében. Mi magunk igényeltük, hogy tüntessenek ki, hogy léptessenek elő, hogy nekünk adjanak igazat, hogy minket ismerjenek el, hogy nekünk hódoljanak. Persze olyan finoman, hogy azért úgy tűnjék, mintha szerények lennénk, de azért hódoljanak valamilyen módon, valamilyen formában. És ezt sokszor megkaptuk, sokszor nem kaptuk meg, ahogy hozta az élet. De a szándék az egészen világos volt. És mi az Isten válasza erre? Azt, hogy akkor legyen úgy, ahogy te akarod. Ez a mi atyánk ismerős kérésének az ellenpólusa. Vagy azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, vagy Isten mondja azt, ember, legyen úgy, ahogy te szeretnéd. És ennek ez a következménye. De itt álljunk meg egy pillanatra. Ugye úgy mondja Pál apostol, hogy Isten kiszolgáltatta őket a saját kívánságaiknak, vagyis megengedi, hogy járjuk a saját utunkat. Járjuk a saját vallásunkat. Elenged bennünket. Valami hasonlóról van szó, mint amikor a tékozló fiú édesapja elengedi a tékozló fiút. De az a kérdés, hogy mennyire valósul ez meg? Mennyire enged el az Isten? Azért teszem fel ezt a kérdést, mert ma ugye egy általános nevelési elv, amiben beesnek a szülők, alig-alig van kivétel egyébként, sajnos, hogy elengedik a gyermeket, hadd csináljon, amit szeretne, nem 18 éves korban, hogy az óvodába bemegyünk, már ott lehet észrevenni ezt a nevelési elvet. Ezt már az óvodás korban. Én nekem az a gyanúm, hogy már korábban. Lehet, hogy még csecsemőkorban, mert akkor is már el lehet engedni a gyermeket. Úgy szokták mondani, hogy hát most körülötte forog a világ. Hát hogyne. Ez egy fajta nevelési elv, sőt egy kis túlzással azt is lehet mondani, hogy ez egy fajta vallás. Amikor nem az Isten körül forog a világunk, hanem megszületik egy emberke, és engedjük, hogy ő irányítson. Nem vagyunk eléggé érettek arra, hogy mi rendezzük be az életét, ő rendezi be a mi életünket. Na, hogy ebbe bele lehet fáradni, és bele lehet güzülni, az biztos. Most nekem az a kérdésem, hogy vajon Isten úgy enged el, úgy enged szabadjára, ahogyan a szülő a gyermekét? Ugye sokszor ez a nevelési elv odáig megy, hogy 14-15 éves korra már akár hajnalig távol lehet valamilyen bulin, valamilyen szórakozó helyen, teljesen mindegy, hogy hol. Amit úgy szoktak apostrofálni a szülők, hogy hát önállóságra kell nevelni. Vagy ez a bizalomnak a megnyilvánulása. Vagy hát nagy vonalúság. A valóság azonban egészen kiábrándító. Ez nem bizalom, ez a közöny. Ez a közöny a gyermekem sorsa iránt. Vagy szülői lustaság. Hát sokkal kényelmesebb, mint hogyha odafigyelnék arra, hogy mit csinál, milyen társaságba megy, hova engedem el, megharcolom a vitákat, hát sokkal egyszerűbb dolog azt mondani, hogy ugyan menj, ahova szeretnél. Hogyha valaki nem hiszi, akkor elmondom, hogy lelki gondozói tapasztalat az, hogy amikor ilyen gyerekek fordulnak kérdéseikkel, problémáikkal a lelki gondozóhoz, akkor azok nem számolnak be arról, hogy hát, Gyuri bácsi, vagy lelkész úr, én olyan boldog vagyok, hogy 14 éves koromtól kezdve azt csináltam, amit akartam. egyet se találtam még ilyet. Mind arról számol be, hogy nem törődtek velem a szüleim. Hagytak. Én már olyan voltam, mint a felnőtt. És szomorú. Kiábrándult, mert nincsen, aki meghallgatná. Nincsen, akinek elmondhatná problémáit. Mert nagyon jó dolog, hogy van egy gyülekezet, ahol megtalálja a hívő társakat, akinek kijöntheti a bánatát, de azért ő elsősorban mégiscsak a családjában szeretné ezt megtenni. De a közöny és a szülői lustaság miatt nem teheti. Van egy ilyen ellentmondás, és ezt értenünk kell, hogyha szülők vagyunk, vagy nagyszülők is vagyunk, mert lehet, hogy helyébe kell állunk egy picikét a szülőknek. Van egy ilyen ellentmondás, amit értenünk kell, hogy szeretné azt a gyermek nyilván, hogy elengedjük, de azt is szeretné, hogyha ha érezné, hogy érdekel bennünket, hogy mi történik vele, és nem engedjük bele akármibe. Nagyon megdöbbentő volt, amikor azt olvastam, hogy egy 16 év körüli lány kiharcolta magának, mert hát kiharcolta, mert hát azért ez nem volt olyan egyszerű dolog, hogy megnézne a barátaival egy bizonyos filmet, mert a szülők úgy érezték, hogy ez nem neki való. De aztán rábólintottak, hogy jó, szent legyen a béke, inkább menjél. És amikor hazament, akkor mit mondott? Anya, hogy engedhetted azt, hogy én ezt a filmet megnézzem? És mondta sírva. Megvan ez a kettősség. Szeretné azt, hogyha elengednénk, de szeretné azt is, hogy a szülő lássa, hogy hol kell megvonni a határokat. Higgyük el, hogy mindenféle szempontból, nem csak lelki fejlődés szempontjából, hanem hát biológusok tudják, hogy még a agyi fejlődés szempontjából is rászorul arra, hogy ne engedjük azt, hogy ki legyen szolgáltatva a csapongó érzéseinek. Ne engedjük azt, hogy elborítsák a negatív érzések. Ott kell, hogy legyen a szülő. Ott kell, hogy legyen határozottan. Mert szükség van arra, hogy kordában tartsuk, segítsük a bizonytalanságukat, akkor keressük a saját énjüket, segítsük őket megtartani. Ne szolgáltassuk őket ki saját maguknak. Én azt gondolom, hogy ez egészen az ifjú kor, az ifjú felnőtt kor küszöbéig biztos, hogy szükséges dolog. De hangsúlyozom, a barátságos és ítélkezésmentes irányítást várják. És na, itt van nagyon sok bajunk, hogy nem nagyon tudunk barátságosan, ítélkezésmentesen irányítani, tanácsot adni. Hogy van ez tehát, ahonnan elkanyarodtunk? Isten úgy kiszolgáltatja az ember csak úgy, és azt tapasztaljuk, hogy ő közönyös vagy felelőtlen, lusta? Én nem hiszem. Én azt látom, hogy rábízza a gyermeket a szülő óvó, védő támogatására. A szülő fogja sajnos elhagyni a gyermeket. Isten nem vette le róluk a kezét, a szülőkre bízta őket. Akkor veszi le róluk a kezét, amikor már nekik kell dönteni, és ellene döntenek. De tovább megyek még, akkor sem teljesen. Igaz, amit leír Pál apostol, hogy kiszolgáltat bennünket a vágyainknak, csináljuk, mert Isten fair. Azt mondja, nem akarod azt, amit én, csináld nyugodtan, amit te szeretnél. Ez a következmények általai nevelés. De nem hagy teljesen magunkra, hiszen a sorsunk, amit választottunk, olyan súlyként fog nehezedni ránk, ami arra kényszerít, hogy térjünk vissza ő hozzá. Azzal a teherrel, amit nem bírunk aztán sem letenni, sem hordozni, ahhoz térjünk vissza, akinek van ereje hordozni azt a kereszten. Beszélhetünk a romlottságról, az elképesztő fertőről, éjjel-nappal Budapestről. Ezek már olyan fertők, hogy már kimondottan ateista ismerőseim fennakadnak rajta. Már ők nem tudják hová tenni, hogy mi ez. Itt már nem a vallásos ember, hanem mondjuk az ateizmusban hívő ember is azt mondja, hogy ez már sok. Beszélhetünk a politikusoknak a képmutató megnyilvánulásairól, éjjel-nappal zajló hazugságairól, vagy saját magunk választotta össze-vissza semmilyen életünkről, vagy a szexualitás területén megnyilvánuló tragédiákról, hiszen itt egyértelműen beszél Pál, mert talán a legvilágosabban a szexualitás területén nyilvánul meg az Isten haragja, az, hogy magunkra hagy. Ennek a csúcsa már az, amit így fogalmazott meg, hogy a nők nőkkel, a férfiak férfiakkal csinálják. Ez már a csúcs. Ennél tovább nem lehet fejlődni ebben negatív módon. És ezért bezárnak börtönbe. Ezért börtönbe zárnak, hogyha ezt valaki elmondja. Van olyan már, sajnos. Mind-mind ez a fertő arról szól, azt a célt szolgálja, hogy egy ponton ne bírjuk tovább a terhet, mert ezek óriási terheket jelentenek az életben. És hozzá menjünk, hozzá vigyük ezeket a terheket, aki bírja hordozni. A másik, amit elmond Pál apostol, az, hogy nincs mentség. Nincs mentség azért, mert ott van Isten referencia munkája, a teremtett világ. Hogyha van egy munka, egy komolyabb munka, amit szeretnénk elvégezni, akár a gyülekezetben, akár az otthonunkban, akkor olyan mestert kérünk, akinek van referenciája, meg tudjuk nézni, hogy hogyan csinálta. És amikor azt megnézzük, akkor nem mondjuk azt, hogy na hát ezt nem is te csináltad. Vagy nem tagadjuk le, hogy ő csinálta, és mondjuk azt, hogy hát ez magától is létrejöhetett volna. Milyen érdekes, amikor Isten referencia munkájáról ezt mondják. Hát ez magától jött létre. Ma reggel a családom a következő nagyon hát ilyen felfrissítő gondolatokkal árasztott el, hogy megkérdezték tőlem, hogy így meghallgatnám, hogy hogyan keletkeznek a rákos sejtek. Hát és akkor persze jöttek a különböző biológiai megfogalmazások, a fehérje szintézisnek a folyamata, hogy hogyan viszi az üzenetet a messenger RNS, a DNS-től, és így tovább, stb. Jó kis ismétlés biológiából. És amikor valami hiba történik, akkor keletkezik egy rákos sejt. Igen ám, de hát ugye tudjuk, hogy ez akár percenként is létrejön az ember szervezetében, csak hogy az immunrendszer legyőzi, elpusztítják ezeket a rákos sejteket. De ha meggyengül az immunrendszer, akkor kialakulhat egy rossz indulatú daganat. És mi az, ami leginkább legyengíti az immunrendszert? Hát a lelki állapotunknak a romlása. De mi okozza a lelki állapotunknak a romlását? Hát a bűn, a bűn terhe. Mi az, ami leginkább erősíti a lelkünket? Hát a bűnvallás. Hát ezért ajándék a bűnvallás. Na de menjünk vissza. Ahogyan, hát csak a magam kezdetleges eszével nézem mondjuk a fehérje szintézisek a folyamatát, azt mondom, hogy hát ez egy olyan referencia munka, hogy erre a teremtőre rábízhatom az életemet, hogy újjáteremtse. Hát nem fogom rábízni másra az életemet. Hát nem fogom rábízni egy sztárra. Hát milyen az élete? Hát pocsék. Pocsék. Nem alkalmas arra, hogy a dicsőséget neki adjam. legyen akármilyen hatalmas menő, fiszkó vagy nő. Minden egyes sejtünk olyan vegyi állomás, hogy olyat az ember soha az életben nem alkotott, és nem is fog alkotni. És erre azt mondja egyes ember, hogy ó, hát ez magától jött létre. Persze. Nagyon komoly gondolatot indított bennem az, amikor a napokban az egyik hittanórán a gyerekek nem hoztak hittankönyvet, mert hosszú heteken keresztül másból dolgoztunk, és hát nem tudták, hogy most kell hozni. És akkor gondoltam egyet, hogy hát ott van a gyülekezeti házban felgyülem lett abból a hittankönyvből egy csomó, mert sokan ott hagyták. Befejezték az előkészítőt, és akkor ott hagyták a hittankönyvet. Na, hát gondoltam, akkor veszem őket, és akkor most odadom nekik. Igen, ám csak miben hibáztam. Hát arra nem gondoltam, hogy ezek a gyerekek nem a leckét fogják ott tanulmányozni, hanem azt, hogy mit firkáltak bele a korábbi tulajdonosok. Hogyan írták be a nevüket, meg hát munkatankönyv lévén, mit írtak oda a béna meggyógyításához, mire van szüksége egy bénának, és így tovább, és akkor jobbra-balra tekingettek, meg nézték a kriszkraszkokat, meg nevetgéltek. És akkor eszembe jutott, hogy igen, erről van szó a mi életünkben is. Isten adja nekünk a Szentírást, de valahogy olyanok vagyunk, mint ezek a gyerekek, arra figyelünk, amit más emberek mondanak róla, amit más emberek firkálnak róla, más emberek véleményezik, ez így van, ez nem is úgy van. Elkezdünk azon bíbelődni, amit az emberek mondanak erről. Ami azt jelenti, hogy nem az Isten szava fog már hatni ránk, hanem az ember szava. Megint felcseréltük az Isten dicsőségét a teremtményeknek a dicséretével. Megint erről van szó. Mi az Isten igéje helyett elkezdjük az emberek igéjét imádni. Hát micsoda őrült egy világ. És akkor azt mondjuk, hogy jaj, hát nincs itt az életemben az Isten. Hát persze. Hát mert nem akarom, hogy ott legyen. Hát nyilván, hogy nincs ott. Eszembe jut az, amikor Jurij Gagarinról, azt hiszem, még konfirmandus korú voltam, hallottam, hogy az orosz nénikék mondták neki, hogy hát amikor az űrbe megy, akkor jól nézzen körül, és nézze meg, hogy van-e Isten. És hát ugye Jurij Gagarin szomorúan, nem tudom, jött vissza, hogy hát ő bizony nem látta. Erre C.S. Lewis, a híres irodalom történész, azt mondja, hogy na de hát ez olyan, mintha Hamlet felmenne a kastélyának a padlására, és körülnézne, hogy ott van-e Shakespeare. Hát micsoda őrültség. Hát Shakespeare a drámának az írója, az nincs ott a kastélyban. Hát Isten az életünk drámájának az írója. Az nincs így jelen a világban, mint ahogy a hinduk gondolják, hogy minden Isten. De milyen meglepő és milyen megrendítő az, hogy ő mégis részévé lett ennek a világnak. Beleírta magát a drámába, a mi életünk drámájába, megszületett ebben a világban. Hát ez a karácsony, ugye? Belenyúlt, beleírta magát valóságosan ebbe a drámába. És ezért van az, hogy a világ, a teremtés értelmes vizsgálata révén rájövünk arra, hogy kell, hogy legyen Isten. Ahogyan Gyökösi írja egy helyen, hogy milyen megrendítő, hogy ugye vannak dolgok, amelyek olyan logikátlannak tűnnek számunkra, és hát a tudományban hívő ember sokszor mondja, hogy hát mindent logikusan kell felépíteni, megmagyarázni. Igen, ám azt mondja, de hát a fizika területén is vannak logikátlan dolgok, mert azt mondja, minden test ami a hőmérséklet emelkedésével, minden test a hőmérséklet emelkedésével tágul, de a hőmérséklet csökkenésével pedig összehúzódik. Kivéve a vizet. Kivéve a vizet, mert legalábbis 4 fok alatt megváltozik a tulajdonsága. Mi ennek a jelentősége? Teszi fel a kérdést Gyökösi. Hát az, hogy így válik porhanyóssá földünk. A megfagyás által így lesz befogadóvá a föld a mag befogadójává. Hát ezért várunk a fagyra. Ezért is. Vagy, mivel nem süllyed le a vízbe a jég, mint mondjuk a megfagyott alkohol lesüllyed a folyékony alkoholban. Ezért alkalmassá válik a jég arra, hogy megvédje a tavaknak, a folyóknak, a tengereknek az állatvilágát és növényvilágát, ami elpusztulna, hogyha nem maradna a felszínen a jég. Hát ez tudatos teremtő tevékenység, ez a logikátlanság. És nem lehetséges, hogy a mi életünkben is a logikátlan dolgok, amire azt mondjuk, hogy nem értem, hogy miért történik, nem lehetséges, hogy egy ilyen szerepe van, hogy porhanyóssá tegye az életünket? Hogy befogadó készé legyünk az ige magvára? Nem lehetséges, hogy a szenvedésnek ez az értelme? Vagy nem lehetséges, hogy valamiféle védelmet is nyújtanak a nehéz dolgok az életünkben? Ugye ehelyett az okos ember, idézőjelben azt mondja, hogy okos, azt mondja, hogy jaj, hát Isten biztos nem mindenható, vagy biztos nem szeret, mert megenged bizonyos dolgokat az életünkben, vagy történnek rossz dolgok jó emberek életébe. Nem lehetséges, hogy ez valami olyan védelmet jelent, mint a jég egy tó felszínén? Én ezt nem értem, megmondom őszintén, nem értem még, hogy hogyan, csak sejtem, hogy sok minden van, ami úgy van, ahogyan az Isten igéje mondja, amit még nem értek. Eszembe jut, hogy talán egy picit közelebb jutunk az ige megértéséhez. Itt a kiszolgáltatottságnak, tehát hogy ki vagyunk szolgáltatva a saját érzéseinek, a saját vágyainak. Valamelyik nap, aztán szerdán volt a televízióban a Hesznával a világ, azt hiszem ez a címe ugye ennek a riportfilmnek, és ebben szó volt többek között a Tutsi-Hutuk ugye ruandai mészárlásról, amelyben, nem emlékszem pontosan a számokra, de talán 800 ezer Tutsit gyilkoltak le ebben az időszakban a Hutuk. Óriási mészárlás. És a riport arról szól, hogy egy Tutsi nőt meginterjúvol Hesna, aki túlélte a mészárlást, méghozzá a szomszédja egy Hutu lelkésznek a fürdőszobájában. Ennek a nőnek az édesapja, amikor már látta, hogy milyen nagy baj van, csak egyet akart, hogy az egyszem lánya túlélje. És azt mondta, menj át a szomszédhoz, igaz, hogy az Hutu, de jó ember. Menj át hozzá. Ő volt az egyetlen, aki a családból megmenekült. Mire vége volt a tortúrának, mindenki meghalt a családjából. És nem csak ő menekült meg abban a fürdőszobában, hanem nem tudom, még 4-5 nők, de ilyen 2 négyzetméteres fürdőszobát képzeljünk el. Ott kellett nekik 3 hónapig, azt hiszem, ott lenni. 3 hónapon keresztül. Csöndben. Csöndben, némán. Mert közben látták az ablakból, hogy hogyan jönnek, és ott volt bennük a félelem, amikor bementek a házba, és kutattak Tutsik után. És micsoda csoda volt az, hogy nem bukkantak rájuk. Még a lelkész családja sem tudott arról, hogy ott vannak 3 hónapon keresztül azok a nők. És azt mondta, hogy az volt nagyon ijesztő, amikor egy ilyen kutatás után azt az érzést fedezte fel magában, hogy én ezeket kinyírnám, ezeket megölném. Ahogyan ők a macsétával levágják a másiknak a kezét, én is ezt csinálnám. És rájön arra, hogy bennünk van a gyilkos. Ahogyan először arra ébredt rá, hogy hát ez megdöbbentő, hogy akik a szomszédaim voltak, a legjobb barátaim voltak, most azok törnek az életemre. Ezért szoktam mondani azt, hogy bármennyire is megrendítő és megbotránkoztató, de mellettünk ülnek, mellettünk élnek azok, akik egy adott pillanatban meggyilkolnának. Azért, nem azért, mert rosszak, nem azért, hanem azért, mert a bűn az valóság, és ki vagyunk szolgáltatva, mert az ember azt akarta, hogy az ővé legyen a dicsőség. Ezért. De mondom, hogy miután erre ráébred, ráébred arra, hogy ő maga is olyan ember. És ezt fordítja meg. Lényegében ez viszi a megtérésre. Kapnak egy Bibliát egyébként a lelkésztől, és azt tudják magukban olvasni a fürdőszobában. És eljut oda, hogy azt mondja, hogy meg kell bocsátanom ezeknek az embereknek, akik legyilkolták az én családomat. Mert nem akarok olyan lenni, mint ők. Hát félelmében, tehát rájön megdöbbenésében, hogy ő is ugyanolyan. Emlékszem valamelyik prédikától, nem tudom a nevére, mondta, hogy egyik beszélgető társa, akit meghívott ebédre, nagyban mondta, hogy hát ő nem bűnös. Mire a prédikátor megtölti a poharat vízzel, és az arcából ocsolja. Na hát, olyan bűnös módon nyilvánul meg, ahogy csak lehet. Igen, elég egy pici dolog. Egy pohár víz elég, hogy a másikat meggyilkoljuk. Bennünk van a gyilkos. Igen, mi is azok között vagyunk, akiket kiszolgáltatott Isten saját kívánságnak, saját kérésünknek megfelelően. Valaki így fejezte ki, teljesen megrendültem, így fejezte ki az elmúlt karácsonyon az ő kiábrándultságát, kiszolgáltatottságát, hogy én azt hiszem, hogy az idén nem várom a karácsonyt. Kedvem lenne elbújni és bőgni. Ki vagyok lelkileg teljesen. Azt mondtam neki erre, hogy azt hiszem, te éppen a karácsonyt várod. Tudom, hogy nem a 24-ét, nem a 25-ét, nem az ajándékozást, nem a kiüresedett megvendégelést, és a beiglit, meg a pulykát, meg a halat. Nem ezt várod. Te a karácsonyt várod, mert a karácsony Isten megszületése a szívedben. A békességnek a megszületése, a bűnbocsánatnak az elfogadása. Hát ezt várod, csak nem tudod, hogy mi a karácsony. Hogyan? Már csak erről egy pár szó, illetve egy történet, amit felolvasok. Ismerek egy asszonyt, jó pár mondat erejéig mindig megérintettük egymás lelkét, ha találkoztunk. Egyszer csak nem köszönt. Majd ha rákérdeztem, rám rivalt. Hagyj békén. Furcsáltam és fájt is. És hány ilyen megdöbbentő, ütésszerű emberi reakcióval találkozunk. Nem szabad ledöbbenve, sértődötten lemondani a fájdalmakkal küzdő emberről. Legközelebb behívtam magamhoz, leültettem. Váltig ellenkezett és sértegetett is. De nem dühösködtem. Szelíden kérleltem. Meséld el, mi nyomja a szívedet? Miközben kávéval kínáltam. Lassan beszélni kezdett. Kiömlött belőle a sok összegyűlt fájdalom. Hogy a párjával a házas élet csak látszat. Sőt, teljes közöny, megalázottság, vádaskodás, kiabálás, könnyek árja. Nincs szeretet, türelem, törődés, gyöngétség. A gyermekei is semmibe veszik. Nem szereti őt senki. És te? Kérdeztem vissza. Tudsz még szeretni? Ezek után? Válaszolta felháborodottan. Igen. Még így is. Küzdened kell a tieidért. Türelmes, elnéző, megértő, elfogadó, megbocsátó lelkülettel. Nem magadat sajnáld, a tiéd is épp úgy szenvednek, ez biztos. A bánatod a melletted élőkre is kihat. Ha elvárod a törődést, a jót tőlük, minden eddigi kudarcaid ellenére neked kell közeledni. Nincs fogadókészség? Nincs bizony, de sokszor. A szeretet hiánytól kőkeményre durvulnak a szívek. De ha bennem Isten lelke dolgozhat, ha hagyom, készít tesz a türelemre, odafigyelésre, a dolgok átérzésére és feloldására. Kezem már nem ökölbe szorul, hanem imára borul, mert lágy szeretettel ölelő szavaimra, meleg érintésemre kezdenek olvadozni a mellettem jéggé dermedt szívek. Próbál csak meg! Sokáig hallgatott mellettem, lehajtott fejjel az ismerősöm, de éreztem, kezdett jótékonyan duruzsolni benne mindaz, amit hallott. Ennyit mondott. Bocsáss meg! Csak most tanulok meg szeretni. Kezdjük el a szeretetet tanulni mi is. Az Úr Krisztus szavait olvassuk, hallgassuk, kövessük. Óriási munka vár ránk. Be kell töltenünk a szeretetlenségtől jéghideggé vált világ szenvedő népét sok örömmel. Isten áldása legyen iparkodásunkon, írja a bizonyságtétel megfogalmazója. Mire biztat? Arra, hogy induljunk, hogy tanuljunk. Tanuljunk szeretni. Arra biztat bennünket ez az ige, hogy fordítsunk a gondolkodásunkon. Hogy végre ne arra vágyjunk, hogy Isten rábólincson, hogy jó, próbáld ki ezt az utat, hanem mi bólincsunk rá az Istenre, látván referencia munkáit, hogy legyen meg a te akaratod. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, kérünk téged, hogy ha úgy látod jónak, szolgáltass ki bennünket saját akaratunknak. Szolgáltass ki bennünket saját elképzeléseinek és vágyainak, hogy ne bírjuk tovább vinni a terhet nélküled, hogy visszaforduljunk, hogy beléd kapaszkodjunk, hogy rád tegyük a terheket, hiszen te bírod vinni, te bírod a gyűrűdést. Urunk, mi már nem bírjuk. Kérünk téged. Könyörülj rajtunk mindannyiunkon. Ámen.